Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Szegedi Péter előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A tudományos gondolkodás története. A klasszikus mechanika kialakulása. Newton. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
A Newton által elindított tudományos fejlődésről szeretnék beszélni, ami azt jelenti, hogy részben természetesen fizikai problémákról is kell beszélni. Ezeknek a kihatása azonban jóval túllép a fizikán. Newton egy szintetikus tudományt hoz tulajdonképpen létre, egy olyan szintézist, amely az összes megelőző eredményen alapul, amelyben saját eredményei is vannak, de részben mások által elért eredmények vannak, és mindezeknek egy teljesen új megformulázását adja elő. Valójában Newton még ennél is többet akart tenni, egy olyan világszemléletet akart valószínűleg összegezni, amely jóval túlmegy azon, mint amit mi egyáltalán elképzelünk róla, sőt, a szokásos elképzelésekkel egyenesen ellentétben van, azt is lehet mondani. A newtoni gondolkodás igazából nem teljesen az, mint amit a művéből a fizikusok, illetve általában a természettudósok csináltak. Ő egy olyan korszak határán áll, amikor nagyon sok minden van egyszerre jelen a szellemi életben, és ő mindezekkel foglalkozott, és az, amit ebből a későbbiek hasznosítanak, az csak egy nagyon kis rész. Az persze nem teljesen véletlen, hogy miért pont ezt a kis részt hasznosítják, és miért feledkeznek el mindarról, amit még Newton működött. Tehát ennek az ábrázolása véget szeretnék viszonylag röviden azért, de foglalkozni Newton életrajzával, tehát azzal, hogy végül is ki volt ő. Newton egy meglehetősen alacsony társadalmi helyzetű családból származik. Az alacsony társadalmi helyzethöz hozzájárul az, hogy a papája tulajdonképpen a születése előtt meghal. Tehát a terhességi időszakban a papát a család elveszíti, marad a mama, és a kisgyerek, aki egészen picinek születik, azt hiszik, hogy nem fogja megélni a másnapot. A mama valahogy úgy számolt be róla, hogy belefért volna a konyhában álló csuporba a gyerek. Ennek ellenére a gyerek túléli a másnapot, sőt, egészen tisztes életkort él meg, anélkül, hogy egészen komoly betegségei lennének. Szorványosan, egyszer-kétszer előforduló idegösszeomlást kivéve, amelyek elsősorban valószínűleg érzelmi alapon történnek. Ehhez hozzátartozik az, hogy rendkívül harcos, vagyis hát a harcost úgy kell érteni, hogy barátságtalan, morózus és nem emberek közé való ember volt, vagy ilyenné alakult. Ennek az okát ugye lehet keresgélni a pszichológiában. Ugye az egyik, bizonyosan az egyik ok az az, hogy a mama viszonylag korán újra férjhez megy, a szomszéd faluba, de a fér ragaszkodik hozzá, hogy a gyereket ne hozza magával, tehát Newton úgy nő fel a nagymamával, hogy látja ugyan a szomszéd falu tornyát, de a mamát az soha lényegében, vagy hát szóval hosszú ideig nem. Egészen addig, míg újra meg nem özvegyül a mama, és akkor visszaköltözik. A gyerek normális módon iskolába jár a szomszéd kisvárosba. Ez már a második helység, amelyben megfordul. Összesen életében még kettőben fordul meg. Tehát amikor olyanokat idéznek tőle, hogy mások mit mondanak, azt nem tudom, én egy tengerparton játszadozó gyereknek érzem magam, aki egy kicsit szebb kavicsot talált, mint a többiek, akkor tessék arra gondolni, hogy soha nem járt tengerparton. Körülbelül 50 kilométerre van egyébként a tengerpart attól a várostól, ahol az iskolába járt, de soha nem járt sehol. Ez a Grantham nevű város, ahol iskoláit végezte, ez egy közönséges elemi iskola, ahol iskolába járt, ott lakott a patikusnál, ugye a kisvárosban nem volt rokonsága, tehát ott kellett lakni a patikusnál. Itt van az egyik ugye utólagosan állított kapcsolata emberekkel, azon belül különösen nőkkel. A patikus lánya egy időben azt terjesztette, hogy jegyesek voltak. Hogy ez igaz-e vagy nem, azt nem tudjuk. Minden esetre, ha ez igaz, akkor ez volt az egyetlen eset életében, hogy egy méteren belül került nőhöz, vagy valami ilyesmi. De ugye mondom, még anyját is csak a szomszéd faluban látta az esetek többségében. De az is lehet, hogy ez egy kitaláció. Tehát ugye a gyerek, mármint a lánygyerek ezt utólag kitalálta, amikor Newton már híressé vált. Ilyen kitalációk vannak, tehát a történetek egy része nem tudjuk, hogy mennyire hiteles, amelyek ebből a korszakból vannak. A történetek a szokásosak, tehát hogy a gyerek már kisgyerek korában mechanikai modelleket épített, kis izéket, ilyen malmokat, vízimalmokat, modelleket, meg nem tudom én miket, meg éjszaka sárkány teregetett, amire lámpát kötött, úgyhogy a szomszédok azok meg voltak győződve róla, hogy ugye a lidércek mászkálnak, stb. Stb. Ezek egy része valószínűleg igaz, más része nem. Azt tudjuk Newton saját leírásaiból, naplót ugyan vezetett, de ezeknek egy része megvan, egy része nem nagyon, hogy akkor vált jó tanulóvá, egyébként teljesen átlag alatti teljesítményt nyújtott, akkor vált jó tanulóvá, amikor összeveszett az udvaron a szünetben az iskola egyik éltanulójával, összeverekedtek, és a Newton ugyan győzelmet aratott azáltal, hogy a falba verte a fejét a kollégának, de ez kevés volt neki. Tehát valójában nem érezte elég elégtételnek ezt a dolgot, és elhatározta, hogy tanulásban is legyőzi. És ettől kezdve éltanuló lett. Tehát akkor elkezdett tanulni, és belejött ebbe a dologba, és kezdték érdekelni ezek az ügyek. Ugye a patikusnál lehetett némi kémiai kísérleteket végezni a padláson, és elkezdett érdeklődni a tudományok iránt. De nem csak a tudományok iránt érdeklődött a vallás iránt is. Tehát már gyerekkorában nagy valószínűséggel a Bibliának a leginkább neki tetsző fejezete ez a Dániel könyve volt a jóslatokkal és az apokalipszis. Tehát főleg ezekkel a kérdésekkel szeretett foglalkozni. Az volt a meggyőződése például később is, hogy az egész Bibliának a kulcsa az a Dániel által látott, tehát a Dánielben található jóslatszerű álmok, álomszerű jóslatok és leírások, amelyek ott találhatóak. Az iskola befejezése után vissza kellett mennie, és anyja azt szerette volna, hogyha gazdálkodó lesz belőle. Tehát volt egy házuk, és volt valamennyi birkájuk, meg nem tudom én miük, tehát olyan kis, tehát nem túl gazdagok, de azért ekkor már ugye két férj után valami csak maradt, tehát valami kis gazdaságuk volt, és hát akkor Newtonnak kellett volna ott ezt produkálnia. Ez akkor már viszont sokkal jobban érdekelték őt a matematika könyvek, meg ehhez hasonló dolgok. Úgyhogy hát a feljegyzések, amik fennmaradtak, azok ilyenek, mint a bírság, amiatt, mert a birkák a szomszéd legelőjére tévedtek, ugye miközben ő könyvet olvasott, és így tovább. Na most egy idő után a Grantham-i rektor, vagy magyarul iskolaigazgató, és az egyik anyai nagybácsinak sikerül rábeszélni a mamát arra, hogy hagyjuk ezt a gazdálkodó dolgot, és küldjük el a fiút, és akkor elmegy Cambridge-be. Ez a harmadik város életében, ahol megfordul. Elmegy a Cambridge-i egyetemre, ahol ugyanúgy kezdi, mint az iskolában, tehát sehogy. Bejár az órákra, vagy nem, tanul, vagy nem, ki tudja. szolgadiák egyébként, tehát ugye nincs pénze arra, hogy kifizesse a tanulmányait, úgyhogy ebben az esetben úgy vették fel, hogy ő neki kell különböző szolgáltatásokat nyújtani a gazdagabb gyerekeknek, meg a tanároknak. Tehát ezen az áron tanul, és hát ekkor jön meg a pestis, ugye az 1666-os pestis járvány. Valószínűleg nem tulajdonítunk elég jelentőséget mindig ennek a dolognak, nem egyszerűen a pestis járványnak, hanem az 1666-os évnek. Tehát 1666 az úgy végződik, hogy 666. És azt mind tudjuk, ez a gonosznak a száma a Bibliában. Tehát mindenki azt várta, hogy valami óriási tragédia fog történni. Világvége jóslatok tömkelege állt rendelkezésre, nem annyi, mint most, amikor most is néhány van, de hát akkor teljesen nyilvánvalónak tűnt, hogy a világnak vége lesz 1666-ban. És ez rányomta a bélyegét a dologra, de most ráadásul bekövetkezett a pestis járvány. Tehát ez kitört talán Londonban, ha jól emlékszem, és aztán tovább terjedt. Iszonyatos mennyiségű ember halt meg. A Cambridge-i egyetemet bezárták, a hallgatókat hazazavarták, így Newtont is hazazavarták. És egy olyan jó egy évet otthon töltött, az egyetem csak utána nyílt meg, és ment vissza. Közben már elkezdett tehetségesnek tűnni. Tehát kezdték felismerni, elsősorban a közvetlen tanára, Isaac Barrow, egy optikus, egy optikával foglalkozó fizikus, bocsánat, hogy a fiú tehetséges. Később, amikor visszament, és akkor master lett Newton, és ezzel a tantestület tagja is egyben. Később Barrow egyszerűen átadta neki a tanszéket. Tehát belátván, hogy egy tehetséges fiatalról van szó. Ez az úgynevezett Lucas tanszék ma is létezik. Egy Lucas nevű, talán zöldségkereskedő, vagy nem tudom milyen, vagy valami hasonló nevű kereskedő alapította, illetve tett egy alapítványt, amiből a tanszéket, pontosabban a professzor fizetését kifizették. Tehát ez várt igazából Newtonra. Na most ebben az időben már rengeteg mindenről tudunk, hogy foglalkozott. Közvetőleg megjegyezném, hogy azt, hogy mit csinált, azt ha tudjuk egyáltalán, és nem a kortársaknak a leírásából, akkor a saját feljegyzéseiből tudjuk. A Newtonnak a halála után eltűnt kéziratai, pontosabban nem tűnt el, mert nagyon pontosan lehet tudni, hogy mi történt velük, de senkinek nem volt a kezében a kézirat. Ezek 1936-ban kerültek elő. A kéziratokat lényegében az unokahúgára hagyta, egy erőkelő család birtokában volt. Ezt azonban lényegében senki nem tudta és senki nem használta addig, amíg a Sotheby's 1936-ban el nem kezdte árverezni laponként a kb. 10.000 oldalt. Az árverezésen a kéziratok különböző fajtáit különböző emberek vették meg, például Lord Keynes, aki a század egyik legnevesebb közgazdásza volt, vette meg az alkímiai kézirat tömeget, és helyezte el aztán Cambridge-ben. Mások másfajta kéziratokat vettek. Ma a kéziratoknak a döntő többsége Cambridge-ben és Jeruzsálemben van. De valószínűleg még mindig mászkálnak kéziratok különböző helyeken. És még azt lehet mondani, hogy még mindig nem olvasták el az összeset. Tehát még mindig nem minden teljesen világos ezzel kapcsolatban. De ma is óriási kutatás folyik a legkülönbözőbb szájízekkel. Ugye elvileg ki kéne adni, illetve folyik a kiadása az összes létező kéziratnak, de hát időnként úgy tűnik, amikor elfogy a pénz, akkor különböző szenzációs hírekre van szükség. Tehát a legutóbbi ilyen az már majdnem egy éves hír, hogy Newton 2060-ra megjósolta a világ végét, és hogy ezt most találták meg egy jeruzsálemi kéziratlapon, ugye, amiből hát nem lehet tudni, hogy mi igaz, lehet, hogy találtak egy újabb lapot, amin rajta volt, de azt, hogy 2060-ra is megjósolta a világ végét, ez már a 20 évvel ezelőtt életrajzában is benne van. Tehát már akkor is előkerültek olyan lapok, amelyen ezek rajta vannak. És azon kívül, hát ahogy mondom, nem is, tehát nem 2060-ra jósolta meg a világ végét, hanem több különböző időpontot jelölt meg. Ugye levonta először is 1666 tanulságait, tehát ugye közölte, hogy az hülye, akik túl közelre jósolja a világ végét, mert arról könnyen bebizonyítható, hogy tévedett, tehát azt igenis messze kell jósolni. Másodszor meg hát nem teljesen világos, hogy minek alapján. Tehát ugye a jóslatok tényleg elsőbb a Dániel könyve alapján történnek, amiből ott a elhangzó jóslatból, ami napokra szól, ugye éveket generálnak, utána az éveket megpróbálják összeszámolni, és hát végül is, ami a súlyos probléma az egészben, az az, hogy honnan számoljuk. Tehát ez a kérdés, hogy az, ami ott meg van jósolva a világ végére, azt az időtartamot, azt honnan kell számolni. Attól függően, hogy honnan számoljuk, Newton különböző jóslatokat ad arra, hogy mikor lesz a világ vége. Tehát ez a 2060-as dátum, ez talán ahhoz tartozik, hogy azt mondja, hogy 800-tól kell számolni, tehát időszámításunk szerint 800-tól, mert akkor került a pápaság világi hatalomba. Tehát akkor alapozódott meg igazán a katolikus egyháznak a világi hatalma. Ezt ugye Newton úgy értelmezi, mint a gonosz eljövetelének napját. Ugye, hát mindjárt rátérek arra, ugye, hogy hát akkor már Anglia nem katolikus, tehát a pápisták azok az antikrisztust képviselik. Tehát az antikrisztus megjelenése az a pápa világi uralomra jutása, és ehhez képest kell kiszámolni, és akkor kijön valamennyi. Például 2060, de kijöhet bármi más is, ugye attól függően, hogy igen. A 800 az nem egy olyan nagyon definit dátum. Na most ebben az időben, tehát most az 1660-as évek közepéről van lényegében szó, elgondolkodik vallási kérdéseken, konkrétan a saját vallásán, és hogy mit kezdjen azzal, és elgondolkodik általánosabb teológiai és filozófiai kérdéseken is. A saját vallását tekintve azt vezeti le, hogy a kereszténység az nagyjából rendben van, kivéve a Szent Háromságot. Azt gondolja, hogy az Úr az teremtő és egyetlen, és az a másik két személy, az valójában nem azonos ő vele. Tehát sem Krisztus nem azonos ő vele, sem a Szentlélek nem azonos ő vele, ezek léteznek, vagy léteztek, és vannak, de nem azonosak. Tehát ez a szokásos antitrinitárius álláspont igazából akkoriban leginkább az ariánus szekta áll közel ehhez. Ezért lehet ma ilyen filmeket látni, hogy Newton az eretnek, és így tovább. Hát hozzá kell tennem, hogy ez azért, tehát maga az, hogy katolikus ellenes, az ugye teljesen általános. Tehát ekkor már anglikán egyház van lényegében, ennek különböző irányzatai, nagy verekedések időnként vannak, de Newton ezeket lényegében vallásilag megúszza. Tehát az történik, például, amikor úgy csendben kiderül róla, hogy nem hisz a Szent Háromságban, hogy a király külön rendeletben úgy dönt, ez talán második Károly volt, hogy a mindenkori Lukász professzoroknak nem kell miséniük. Ugyanis kellett volna, tehát elvileg kellett volna Newtonnak is miséznie. De hát miután ugye ilyen kényesen alakult a helyzet, hát a király hozott egy rendeletet, miszerint a mindenkori Lukász professzoroknak, a mainak se, tudomásom szerint, nem kell miséznie, tehát akkor probléma nincs, ő nem megy el misézni, ő meg oda megy, ahova akar, tehát igazából nem tartották őt igazán veszélyes eretneknek ebben az időszakban. Sőt, amikor később Londonba költözik, ez a negyedik hely, ahol még élt, Londonba költözik, akkor tulajdonképpen az anglikán egyház éppen aktuális főnöke az azon az állásponton van, hogy mindenki úgy gyakorolja a vallását, ahogy akarja. Tehát tulajdonképpen nagy liberalizmus volt, úgyhogy nem nagyon igaz az, hogy őt egy sötét emeletnek meg kell tartani. A BBC, mit tudom, fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt egy ilyen című filmet eresztett meg, hogy Newton a sötét eretnek. Tehát nem biztos, hogy az adott korban őt sötét eretneknek tartották, de hát az biztos persze, hogy voltak meggondolásai. Az érdekes az, hogy racionálisan próbálja ezt meggondolni, hogy mi a helyzet, és arra a következtetésre jut, hogy a Szent Háromság tanítás az nem lehet érvényes. Na most a egyéb teológiai kérdéseken és általános filozófiai kérdéseken is gondolkozik, tehát olyanokon, hogy miből van a világ, korpuszkulákból, hogyan lehet megadni azt, hogy mik a korpuszkulák, milyen tulajdonságaik vannak. Tehát ez tulajdonképpen a Descartes-i problematika és egy csomó mások által is átgondolt problematikán rágódik. Ezen kívül ez az a korszak, néhány év mindössze, tehát olyan 64-től összesen néhány év, amikor lényegében az összes általunk elért fizikai eredményt produkálja. A bolygómozgások számítását, a fénnyel még egy kicsit később is foglalkozik, tehát még a 70-es évek elején, ugye 72-ben küldi el a Királyi Társaságnak a második tükrös távcsövét, de hát még akkor is foglalkozgat ilyesmivel, de igazából az alapvető eredményeit azokat ekkor éri el, körülbelül 3 év alatt. Tehát ez a matematika, a binomiális tétel, a úgynevezett fluxió számítás, amire ma azt mondanánk, hogy integrális differenciál számítás, körülbelül 1 év alatt a teljes kidolgozása, a gravitációs törvény és a bolygómozgás problémának a megoldása, és a gravitáció alkalmazása mindenféle más jelenségekre. Ettől ez után, illetve ezzel párhuzamosan elkezd alkímiával foglalkozni, amit ma már nem jó szemmel néznek, valójában sokkal többet foglalkozott alkímiával, mint fizikával. Nagyon úgy néz ki a kéziratok alapján, hogy korának legjelentősebb alkimistája volt, mind elméleti, mind kísérleti szempontból, ami sajnálatos módon nem jelenti azt, hogy aranyat tudott volna előállítani, de majd később rátérünk, talált rá más módot. Tehát a helyzet az, hogy teljesen ismerte, úgy tűnik, az egész ókori és középkori alkimista társaságot, tehát a legnagyobb, a legtöbb és legjobb műveket olvasta, a kortárs alkimistákat, és hát rendkívül sok kísérletet végzett el. Ez érdekelte igazából, és foglalkoztatta legalább 20 éven keresztül. Az eredményeket nem tudjuk, de valószínűnek tartják, hogy publikálni akarta volna. Alapvetően azonban helytelennek tartotta a túlkorai publikációkat, tehát például Boyle-t leszúrta bizonyos publikációért, alkímiai publikációért, mondván, hogy ez nem tartozik senkire. Tehát, hogy ezeket titokban kell tartani. Ennek ellenére nagyon úgy tűnik a kéziratból, hogy egy óriási műnek a megírására készült, lehet, hogy nem akarta kiadni, de meg akarta írni, amelyben összefoglalta volna a teljes alkímiai tudást és az eredményeit. Hát lehet, hogy a betetőzés az hiányzott, hogy még aranyat kellett volna előállítani, de egyébként nem ezen dolgozott közvetlenül, mert tudta, hogy ez nem könnyű. Közvetlenül, ugye a rendes alkimista úgy állít elő aranyat, hogy először megszerzi a bölcsek kövét valahonnan, vagy előállítja a bölcsek kövét. Na most hát ezt a dolgot úgy gondolták, hogy megelőzi a bölcsek higanyának az előállítása, ami egy feltételezett higanymódosulat, amiben az arany oldódik. Ő ezt kereste döntően, tehát a bölcsek higanyát akarta megtalálni, amikor egyik kollégája európai körutat tervezett, ugye, amit ő soha nem tett meg, egyik cambridge-i kollégája európai körutat tervezett, és kérdezte őt, hogy mit nézzen meg Európában, akkor írt egy levelet neki, az a levélnek egy részlete olvasható magyarul is a nagyon régen a Szikra kiadónál megjelent Newton életrajzban. A levélben azt írja, hogy nézze meg, hogy milyen kormányszerkezetei vannak a hajóknak, milyen vitorlaszerkezetek, stb. Stb. Nézze meg, hogy milyen adókat vetnek ki a polgárokra, hogyan szedik be, minek mekkora az adója, stb. És Selmecbányán nézze meg, hogy nincs-e ott egy higanytó, ahol a kibányászott aranyat kezelik. Vagy egyáltalán mit csinálnak a kibányászott aranyjal, és hogyan dolgoznak rajta. Tehát ami azt mutatja, hogy az érdeklődés egyrészt korlátlan volt. Tehát olyan kézilapokat találtak, amelynek a tetején teológiai kérdések tárgyalása folyik. A közepén európai valuta árfolyamok felsorolása van, az alján pedig bolygószámítások, bolygópályaszámítások vannak, ugyanazon az egy papíron. Tehát a teológia az inkább ilyen ókori isten, akármik, nem tudom, mik szerepelnek benne. Tehát egészen döbbenetes érdeklődés, és mindez úgy tűnik, hogy nála egységben van. Tehát amikor a principi, a magyar fordítását valaki elkezdi olvasni, akkor ott talál egy olyat, hogy most nem foglalkozunk valamilyen rejtett mennyiségekkel, mert mi most a matematikával akarunk. Az eredeti szövegben okkult mennyiségek vannak. Tehát azt írja a principiában, ami a fizikát megalapozza, hogy most speciál, mert alkalmazni akarjuk a matematikát, ahogy azt a kortársak megkövetelik, ugye Descartes és a többiek, akiket ő olvas a korai egyetemista korában, ezért nem tárgyaljuk az okkult erőket, amiből az következik, hogy de tárgyalhatnánk. Tehát az következik ebből, hogy igazából, amikor erőkről beszél a principiában, akkor a fizikai erőkről beszél. De azt gondolja, hogy vannak szellemi erők is. És az egész az ő fejében teljes egységben van. Az alkímiai foglalatosságát akkor hagyja abba, amikor kinevezik a pénzverde őrének, majd később mesterének, tehát igazgatójának. Az valóban nem lenne túl jó, hogyha a pénzverdében ugye akármennyi aranyat tudnának előállítani. Tehát ettől kezdve hát a fizikusok ma is azt mondják, és lehet, hogy akkor tényleg úgy tűnt, hogy ez egy kamuállás, amiért pénzt kapott. Ez egy jól fizető kamuállás. Ez nem így van. Az első pillanattól kezdve halál komolyan dolgozik a pénzverdében, és nagyon nagy része van Anglia gazdaságának a fellendítésében ezáltal, egyszerűen a pénzreform útján. Tehát ekkor már elkezdődik, amikor ő oda belép, hogy egyébként hát a bizonyos unokahúg, akiről már beszéltem, akire ráhagyományozta a dolgot, az unokahúg volt ismerőse ugye egy miniszternek valahogy, és ő érte el, hogy a Newtont kinevezzék. Tehát az eredeti gondolat lehet, hogy tényleg az volt, hogy egy kis pénzhez juttatni. De ez a dolog így nem működik, tehát Newton mindennel abszolút lelkiismeretesen foglalkozott, tehát a pénzverdével is. Még mielőtt belépett volna, elkezdődött egy pénzügyi reform, amit aztán ő hajtott végre. A pénzügyi reform azt ott nagyon egyszerűen kell elképzelni. Megunták azt, hogy mindenki körbenyírja a pénzt, mindenki csal, lop, hazudik és korrupt. Ezen kellett, és tönkremenőben Anglia gazdasága. Ezen kellett valahogy segíteni. Az ötlet az volt, hogy lecserélik a pénzt. Ezt kellett Newtonnak keresztül vinnie, hogy lecseréljék a pénzt. A pénzt lecserélték, ami azt jelenti, hogy beszedték, és újra nyomták a pénzeket, mégpedig recés széllel. Tehát ugye berecézték a szélét, hogy ne lehessen körben nyírni a pénzt. Ugye azonnal lehetett látni, hogy a recék eltűntek. Tehát akkor világos, hogy az hamis pénz. Azt hamis pénznek nyilvánították, és nem fogadták el. A sajtó az hadititok volt, tehát mármint az, amivel nyomták a recés pénzt, az titok volt. Azt senki nem ismerhette, hogy hogy működik például. Rájött, hogy ez a dolog nem fog menni, tehát egész Anglia összes pénzét újra nyomni, az nem fog menni egyetlen londoni pénzverde segítségével, ezért Newton kitelepített pénzverdéket, lemásoltatta a gépet, kitelepített pénzverdéket Anglia szerte, és ezáltal lényegesen sikerült lerövidíteni az időt, ami alatt kinyomták a pénzt, és egy mellesleg ugye a vidéki pénzverdék vezetőivé az ismerős csillagászokat, stb. Nevezte ki. Ő amúgy a korrupció elleni harc élén állt, de hát ami a maga részét illeti, azért azt kivette. Most nem pénzügyileg, gazdag emberként halt meg, de többek között azért, mert nem tudta mire költeni a pénzét. Egyszerűen nem. Beköltözött a Towerba, és ott dolgozott, vagy mellé, és ott élt az életét, és nem költött semmire igazából. Tehát neki nem kellett pénz. Kellett például neki dicsőség. Tehát amikor ugye Leibniz-el prioritás vitába keveredett, hogy kié is tulajdonképpen az integrális differenciál számítás, Leibniz kénytelen volt egy feliratot intézni a királyi társasághoz, miszerint döntsék el. Leibniz uralkodója ugyanis véletlenül éppen az angol király volt. Egyébként ugye ez egy német terület volt, de véletlenül ugye ebben az időben ilyesmik előfordultak. Nem is nagyon tudott kihöz fordulni, fordult a királyi társasághoz. A királyi társaság elnöke ekkor már véletlenül Newton volt, mert azt közben csinálta pénzverdével párhuzamosan, hogy a királyi társaság elnöke is volt. Úgyhogy Newton szépen kiosztotta három megbízható emberre a problémát. De hogy biztosan ne legyen semmi, megírta az ítéletet is azért. Tehát ugye eldöntötte, hogy ő az első, és nem Leibniz. Tehát kicsit hasonlóan, mint a Tanú című filmben, ugye, ahol időnként előkerül az ítélet, amikor még csak a tanúvallomások szintjén állunk. Tehát, na de a tényleges pénzügyi korrupciót azt viszont tényleg elintézte. Tehát mint a pénzverde főnökének, nem csak az volt a feladat, hogy lecserélje a pénzt, egyébként utána még számos különböző reformot vezetett be, és ő adta meg az árfolyamokat, meg mit tudom én még miket csinált. A legtöbb papír egyébként nem ebben a kézirat halmazban van, amiről az előbb beszéltem, hanem a pénzverde archívumában, ahol Newton napi jelentései ott vannak. Minden nap leírta, hogy aznap mi történt. Tehát napi jelentéseket készített a pénzverdéről, azok ott vannak. Tehát az, de mondjuk azok tudományos szempontból nem olyan érdekesek. Tehát a pénz újraverésén kívül a korrupció elleni harc. Na most ez olyan volt, hogy Londonban nagyon előkelő emberek benne voltak a korrupciókban, tehát ő neki tényleg komoly harcot kellett folytatnia. Ugye egészen odáig, ami fizikustól kevéssé várható el, hogy hát besugói voltak. Személyesen hallgatta ki a rabokat a börtönben. Személyesen ítélte őket el. Több tucat embert végeztek ki a rendeletére. Nem tudom én, mit csináltak, felnégyelték őket. Mit tudom én, mit csináltak velük. Tehát a Tower tornyaira tűzködték őket. Úgyhogy kemény harcot folytatott, és eredményes harcot folytatott egyébként a korrupció és Anglia gazdaságának megmentése érdekében. Na jó, visszatérve, tehát erre a néhány év alatt elért eredményekre, ezeket az eredményeket lényegében nem publikálta. Tehát a prioritásviták azért voltak lehetségesek, mert ezeket a dolgokat, ha le is írta, tehát nem csak fecniken maradtak fent, hanem egy viszonylag összefogott cikkben leírta, akkor se adta közre. Megsúgta néhány kollégájának Cambridge-ben legfőjebb. De volt olyan, tehát most már arról is tárgyalnak, hogy volt olyan, amikor teljesen úgy tűnik, hogy direkt tartott vissza információkat. Tehát nem, hogy nem mondta meg, hanem elé jöttek valamivel, mondjuk Hook vagy valaki elé jött, és akkor azt mondta neki, hogy ez így és így van, vagy próbált valami levezetést produkálni, és Newtonnak már megvolt az azzal ellentétes eredménye, és nem mondta meg. Ehhez hozzá tartozik persze, hogy például Hooke-kal ugye rendszeres vitái voltak. Tehát ugye A fény elmélete, amit megpróbált nyilvánosságra hozni a királyi társaságnak küldött levelekben, ugye tehát van egy Cambridge-i korszaka, ezt említettem, utána pedig úgy kerül Londonba, hogy a Cambridge-i egyetem közvetlen képviselőt küldhetett a parlamentbe. És az egyik ilyen képviselő Newton volt. Állítólag egyszer szólt hozzá a parlamenti vitához, felállt és megkérte a teremszolgát, hogy csukja be az ablakot. Egyébként nem politizált, vagy legalábbis a parlamentben nyíltan nem. Amúgy meg azt rebesgetik, hogy igen. Tehát, hogy intrikált a háttérben politikailag is. Na de nagyon zavaros korszak volt, tehát ez mondjuk nem csoda egyáltalán. Tehát Cambridge-ből elküldi levélben a fényelméleti, illetve a fényre vonatkozó többek között az otthon elvégzett prizmás kísérletet és ilyesmit. És hát akkor a Hooke erre úgy reagál, hogy mindez hülyeség, és nem Newtonnak van igaza, hanem neki, és a fény az nem korpuszkula, hanem mit tudom én, ételrezgés, és a színek azok nem azért vannak, és az egész nem így van, stb. És a vita úgy fajul el, hogy Newton egyszerűen abba hagyja. Abba hagyja, később még van egy-két kísérlete, hogy a Newton gyűrűk meg hasonlók, de nem publikálja őket, meghal Hooke, és azután publikálja az Optika című művét, tehát amivel összefoglalja egyrészt az egész addigi optikai munkásságát, másrészt még hozzátesz bizonyos filozófiai problémákat, és akkor az egész az Optics címen megjelenik 1704-ben talán. Tehát megvárja, míg Hooke meghal. A másik ugye gyakori mondás, amit szoktak tőle idézni, az az, amikor ugye dicséri, hogy óriások vállán álltam, talán emiatt messzebbre láttam, mint a többiek. Ez ugye egy Hooke-nak írt levélben szerepel, Hooke pedig törpe volt, tehát egy nagyon alacsony ember volt, tehát ezt Newton nem azért írta, mert hogy komolyan gondolta volna, hanem Hooke-on gúnyolódott. Ugye, mert Hooke állandóan azt mondta, hogy ő bezzeg előbb kitalálta ezt is, meg azt is, meg amazt is, és erre írta Newton azt, hogy óriások vállán írtam, mert ugye a Hooke az ekkora volt, és akkor azt mondta, hogy ez volt az az óriás, akinek én a vállán álltam. Tehát kicsit megtévesztőek az idézetei. Na most, és ennél komolyabb idézetei is vannak, amelyeket megtévesztően szoktak alkalmazni. Ilyen például a nem állítok fel hipotéziseket, ezt szintén nagyon gyakran szokták tőle idézni. Ezt egyetlen jól meghatározott kontextusban használta, akkor, amikor arra kérdeztek rá, hogy mitől van a gravitáció. És erre azt mondta, hogy hát ezt a jóisten tudja, vagy az se. Ő a maga részéről nem állít fel ezzel kapcsolatos hipotéziseket, mert értelmetlen. Amúgy meg például a fénnyel kapcsolatos írásaiban nyíltan hipotézisek tömege szerepel. Tehát nem arról van szó, hogy kifogásai lettek volna a hipotézisek ellen, hanem arról van szó, a Hooke-kal való vitában ez is benne van, hogy meg kell tudni különböztetni a tényeket és a hipotéziseket. A Hooke ugyanis azzal vádolta, hogy ő hipotéziseket mond akkor is, amikor Newton a kísérleteiről számolt be. Tehát ezért vesztek össze, és ezért volt egy vita azon, hogy mi az, ami tény, és mi az, ami hipotézis, de annak ellenére, hogy Newton tényeket is közöl, tudja, hogy hipotéziseket is közöl. Tehát igenis tisztában van vele, hogy mi az, hogy hipotézis, és alkalmazza azt. Tehát közöl hipotéziseket, csak éppen a végső kérdésekre vonatkozó spekulációkat helyteleníti. Legalábbis, ami a gravitáció elméletet illeti, amúgy meg hát persze nagyon szeret spekulálni. Lásd világvége jóslatok, meg ilyesmik. A fizikai eredményei annak köszönhetően kerültek egyáltalán nyilvánosságra, hogy Halley-vel viszonylag jó kapcsolata volt, és a Halley megpróbált kiszedni belőle néhány dolgot. Korábban Hooke is megpróbálta, tehát Hooke írt neki olyan levelet, hogy hát dolgozzuk ki ezt a problémát közösen, például az első Kepler törvényt. Hogy lehet azt levezetni a gravitációból. Dolgozzuk ki ezt közösen. Newton akkor nem válaszol. Halley végül valahogy olyan kapcsolatot alakított ki vele, hogy amikor egyszer Halley megjelenik és megkérdezi tőle, hogy na de Most hogy is van ez a dolog, hogy, hogy mi van az első Kepler törvénnyel, hogyan lehetne azt bebizonyítani, hogy a bolygók ellipszis pályán keringenek. Meg hát kérdezte ugye az üstökösökről, amik Hélit nagyon érdekelték, meg ilyesmi. És Newton azt mondta, hogy ő ezeket levezette. És ugye állítólag elkezdett keresgélni a papírjai után. Hogy 20 évvel ezelőtt ő ezt bebizonyította, és elkezdett keresgélni a papírjai között. Ez tehát tényleg 20 évvel később volt, tehát 1685-ben, vagy 4-ben, vagy valahogy így. És akkor azt mondta a Halley-nek, hogy nem találom a papíromat, és majd megírom, vagy valami ilyesmi. És akkor Halley elment, Newton persze nem találta meg a papírját, ugye rossz nyelvek szerint soha nem is létezett a papír. Végül Halley-nek sikerült rávenni arra, hogy hát öreg, ha te ezt mind tudod, akkor írd le. És a Newton azt mondta, hogy nem, persze. És akkor Halley megpróbált, ugye ekkor még nem volt pénzverde, Halley megpróbált az anyagi oldaláról megközelíteni a dolgot, és megígérte Newtonnak, hogy kiadja a könyvet a saját pénzén. És akkor Newton azt mondta, hogy na jó, akkor megírja. Ennek köszönhetjük a Principiát, tehát a Természetfilozófia Matematikai Alapelvei című művet, ami lényegében az újkori tudomány alapját képezte ezután. Ugye az az óriási előnye ennek a 20 évnek, ami közben eltelt, hogy Newtonnak nem a kutatás logikája szerint kellett megírnia ezt a könyvet, hanem egyszerűen messziről rátekintve erre a dologra, tudott írni egy teljesen új könyvet a didaktikai szempontokat figyelembe véve. Tehát, ha úgy tetszik, didaktikai, vagy hát a kifejtés szempontjait figyelembe véve. Az ember kutatási beszámolót ír, biztos nem fog axiomatikus elméleteket felírni. De 20 év múltán már fölírhat axiomatikus elméleteket. Tehát itt ez történik meg, hogy teljesen más módon, matematikailag is teljesen más módon újra csinálja mindazt egy olyan körülbelül 2-3 év alatt, de mondom, igazából ekkor nem tesz új felfedezést. Csak újra összefoglalja és szintetizálja mindazt, amit 20 évvel korábban csinált. De ami kijön belőle, az teljesen forradalmi, megdöbbentő a kortársak számára és minden egyéb. Tehát ki van hagyva belőle az okkult mennyiség? Az első kiadásban, még két kiadás készül Newton életében, az első kiadásban még vannak ilyen teológiai megjegyzések helyenként, tehát Istenre való hivatkozás, Leibniz kritikája hatására, utána ezeket is kiveszi és összegyűjti a végén, az úgynevezett solium generáléban, az általános megjegyzésekben. Tehát az egész mű ettől kezdve úgy néz ki, ahogy azt ma is egy fizikai műtől elvárják. Tehát nincs benne semmilyen teológiai vagy egyéb hivatkozás, amit egyébként szeretett volna esetleg benne hagyni, mert Leibniz kritikája nyomán ezeket kivette és hátracsapta a végére, mondván, hogy ezek elkülöníthetők. Tehát nincsenek benne se okkult mennyiségek, se teológia, semmi. Valójában Newton fejében az egész dolog együtt van, de ez itt speciál fizika lesz, amit ő most csinál. Erről se azt gondolja, hogy fizika, azt gondolja, hogy természetfilozófia. Tehát a bevezetés, ugye az is a mű címe, hogy a természetfilozófia matematikai alapelvei, szándékosan matematikai, mint ez mondom, az előszóból, első két mondatból kiderül, és hát szándékosan természetfilozófiai, tehát azt írja Newton, hogy ő csupán kipécézett egy területet, ott megmutatja a módszert, és azt reméli, hogy mindenki ezt fogja követni. Tehát ezentúl ez lesz a kutatás alfája és omegája, és ez így lőn. Tehát ez lett. Minden, ez szándéka volt egy csomó más szándéka is, azokat nem teljesítették, de ez így lett. Na most az a módszer, amit az előszóban leír, az röviden úgy foglalható össze, hogy vedd a jelenségeket, ezeket ő többnyire mozgásjelenségekként fogja fel, tehát mechanikai mozgásjelenségekként. Ez tökéletesen megfelel a kor kívánalmainak, Descartes előírásainak, stb. Tehát ez teljesen összhangban van mindenki másnak az elképzeléseivel. Tehát mechanikai mozgásjelenségeket vegyél, állapítsd meg, hogy milyen erők hozzák ezeket létre. És ezek után ezeket az erőket alkalmazd más jelenségekre, és akkor leírásokat kapsz olyan jelenségekről, amikről eddig nem volt. Na most ez igazából ugye úgy történt az ő esetében, és ez nem csak az ő esetében, hogy megfigyeltek bizonyos jelenségeket. Ezek döntően a bolygómozgások. A bolygómozgások empirikus összefoglalása Newton számára a Kepler törvények. Tehát ugye ez világos, adottak a Kepler törvények, mindenki ismeri már ekkor, mindenki tudja, hogy ezek jók, ezek adottak, ezekből kell kiindulni. A harmadik Kepler törvényből nem csak Newton, hanem tőle függetlenül Hooke, Huygens és valószínűleg mások is rájöttek, hogy ez egy olyan erőnek felel meg, ami a távolság négyzetével fordítottan arányos. Tehát olyan erő hozhatja ezt létre. A probléma sokkal inkább az volt számukra, hogy hogy lehet ezután az első Kepler törvényt levezetni. Tehát de Newtonnak ez is megy ebben a könyvben, tehát azt, de most még ennyire maradjunk, tehát csak annál, tehát ez a newtoni működésre ez a legjobb példa, hogy ő maga csinálta, ugye elérte ezt a dolgot. Tehát, hogy fogta a Kepler törvényeket, kiderítette, hogy emögött a mozgás mögött egy 1/R négyzetes törvény áll, ugye nevezzük az egyszerűség kedvéért gravitációnak, vagy az általános tömegvonzás törvényének. Ezt a törvényt alkalmazta olyan területekre, ahova korábban ezt a törvényt nem alkalmazták. Például a Halley-nek oly igen nagyon tetsző üstökösökre. Az üstökösökről nem tudták, hogy azok honnan jönnek, hova mennek. A pályájuk annyira eltért az ismert bolygópályáktól, hogy nem merték azt gondolni, hogy a Kepler törvényeknek megfelelően mozognak. Ugye a pályának egy jó része nem is látszott, tehát mindig csak akkor veszik észre az üstököst, amikor bejön a nap közelbe, és amikor elmegy a nap közelből, akkor már nem is lehet látni. Tehát nem látják a pályának egy jó részét. A pályának az ismert részeit azonban meg lehetett mérni, ezt már Tycho de Brahe elkezdte, és a newtoni elméletből meg egyszerűen következett, hogy hát ha alkalmazzuk a gravitációt az üstökösökre, akkor azok teljesen normális égitestek, csak elnyúlt ellipszis pályán keringenek. De az üstökös probléma meg volt oldva. Egyébként nem csak idáig megy el, tehát Newton mindig végig gondolja az egész ügyet, és megpróbálja végigmagyarázni egészen a gyakorlati következményekig az egészet. Tehát az üstökösöknél is ezek után szépen elmagyarázza, hogy igen, és amikor jön és közel kerül a naphoz, akkor ő ott, mit tudom én, elkezd olvadni, meg párologni, és csóvája lesz, és aztán fordul egyet, és elmegy, és így tovább. De az üstökös, ami egy csodálatosan misztikus dolog volt mindig, ugye a háborúk eljövetelét hirdette, meg még Isten tudja, mit hirdetett, az egy sima csillagászati objektumá válik Newton kezében. Na most ugyanez történik minden mással, amihez hozzányúl. Tehát ezek után azt mondja, hogy alkalmazzuk a gravitációt a Földre, és megmagyarázza az addig nagyon nehezen kezelhetőnek tartott árapály jelenséget. De megint nem csak az, hogy na jó, és akkor általában véve van árapály, hanem elkezdi taglalni, hogy mi van akkor, ha szűk öbölben vagyunk, és így tovább. Tehát egészen a gyakorlati következményekig levezeti azt, hogy mi az árapály. Alkalmazza a szabad esésre, vagy ferdehajításra, vagy nem tudom mire. És belátja, hogy ez a gravitáció alkalmazható a szabad esésre, illetve a ferdehajításra, és ha megfelelő közelítést alkalmazunk, akkor kijönnek a galilei által írottak. Tehát ugye, hogy lényegében azt jelenti, hogy homogén gravitációs teret kell feltételezni. És akkor kijön minden. Tehát ez is megvan. Ezáltal a gravitációs erő segítségével végrehajtja azt a szintézist, amit a fizikusok talán a leggyakrabban szoktak emlegetni, mint óriási eredményt, ugye az arisztotelészi világképpel szemben, ez az égi és a földi világnak az egyesítése. Tehát még Arisztotelésznél gyökeresen más törvények vannak a hold alatti világban és a hold feletti világban, és ez még a 17. század elején egy élő felfogás, addig Newtonnál egyszerűen ugyanazok a törvények vonatkoznak a földi testekre és az égi testekre. Sőt, ugye a principiában benne van ez a híres ábra, amelyben van a föld, egy jókora hegy van rárajzolva, és arról ugye kavicsokat haigálunk, és egész addig haigáljuk, míg hátba nem találjuk magunkat. Tehát ugye attól függően, hogy mekkora kezdősebességgel indítjuk a kavicsokat, vagy ferdehajításról van szó, persze ilyen földméretekben az már nem homogén gravitációs tér, de mindegy, tehát kijön. És amikor már elég nagyot hajítunk, akkor egyszer egy égi testet kapunk, egy holdat kapunk, ugye, a föld körül. Tehát ha úgy tetszik, a mesterséges holdak elmélete már benne van. Tehát tényleg az átmenet, hogy a földi jelenségek és az égi jelenségek közötti átmenet, az teljesen tökéletesen meg van magyarázva. Tehát ez az a módszer, amit az előszóban kifejt, és amit ő valóban alkalmaz, és amiről azt szeretné, ha mások is alkalmaznák, és amit tényleg mások elkezdenek alkalmazni. Tehát ezek után a fizikában és azon kívül mindenki elkezd erőt keresni. Egyébként az a megdöbbentő a dologban, hogy megint az erőfogalom nem tisztán mechanisztikus fogalom. Tehát ezt ő, az erőben egy kicsit benne vannak azért az okkult mennyiségek felé való elhajlások is. Tehát a fizikusok nagyjából tudják, hogy mi az, hogy erő. Pontosabban hát az erőfogalma állítólag Newtonon belül is alakult, majd még később is, és talán a mai erőfogalomnak leginkább talán a Helmholtz-i felel meg, tehát valahonnan a 19. század közepéről. Tehát ez jóval arrébb van. És aztán utána, amikor a fizikából száműzni akarják a metafizikát, akkor ennek egyik áldozatává válik időnként az erő is. Tehát azt is megpróbálják, hát ez aztán Einsteinnek sikerül is, tehát a gravitációs erőt teljesen kiküszöböli az egészből. És utána még mindig vannak követők, akik azt akarják, hogy a többit is. Hát gondoljunk a potenciálokra, az egy út arra, hogy kiküszöböljük az erőket például. Tehát az erő mindig egy kicsit gyanús fogalom volt, de Newtonnak a sikere mégis arra vezet, hogy annak ellenére, hogy itt van valami gyanús benne, mégis elfogadják, működőként fogadják el, és mindenütt bevezetik. Tehát bevezetik az elektromosságtanba, ugye megjelenik az elektromos erő, és aztán annak a newtoni mérése, és így tovább, és így tovább. Ugye pont az elektromosságban alkalmazott módszerekkel sikerül aztán a gravitációt is mérni, ugyanis fennmarad az a kérdés, hogy mi van a kis testek közötti gravitációval. Tehát, hogy mi van akkor, ha fogok két ólomgömböt, hat-e azok között a gravitációs erő. Erre Newton pontosan leírja, hogy az mekkora, vagyis, hogy olyan picike, hogy persze, hogy nem vesszük észre. Tehát ezt megmagyarázza, hogy miért nem látjuk azt, hogy a földi testek vonzanak egymást, csak a föld vonza a testeket. A testek egymást nem vonzák, vagy legalábbis ez nem látszik. De ezt Newton megmagyarázza. És aztán, amikor ugye a torziós ingát megcsinálja a Coulomb, akkor utána lehet mérni nem csak elektromos töltéssel, hanem gravitációs gömböket is. Tehát Cavendish az, aki megméri, hogy tényleg két golyó között is hat a gravitáció, nem csak a föld és a golyó között. Tehát az elektromosságban használják, mindenütt használják, ugye még az élőlényekre is, tehát azt mondják, hogy az élőlényeket meg az életerő mozgatja. Tehát vannak az életjelenségek, van mögöttük egy erő, hát ezt sajnos nem tudták, hogy mi, és akkor azt mondták, hogy nem baj, kereszteljük el addig is életerőnek, és akkor az életerő az, ami az élőlényeket mozgatja. Hát itt már látszik, hogy azért nem mindenre kiterjeszthető ez a dolog, de minden esetre megpróbálták. Na most a további ügyek, amelyek Newtonban benne vannak, szintén nagyon vonzónak bizonyultak, mert ugye az egyik további tulajdonság azonnal, ahogy elkezdjük olvasni, ugye ez az eleje legalább megjelent magyarul, tehát a több példányban is, több kiadásban is, tehát azt lehet olvasni, az, hogy definíciókkal kezdődik. Minden rendes ember, ugye minden rendes könyvet definíciókkal kezd, tehát meg kell adni, sőt, még azt is megmondja, hogy melyek azok a fogalmak, amelyeket nem definiál. Tehát például azt mondja, hogy a hely, a mozgás, a tér, idő, ezeket nem definiálom, de persze aztán mégis definiálja. Tehát ugye a dolognak az a szerkezete, hogy megad egy definíciót, utána ad hozzá valamilyen leírást, tulajdonképpen, hogy mit ért az alatt, majd esetleg, vagy néhány definíció után együtt ad magyarázatokat, magyarázó jegyzetek. Ez az, amiről mondtam, hogy a végén van egy általános magyarázat, de közben vannak különös magyarázatok, tehát egyes magyarázatok, és amikor elkezdi definiálni a tömeget és ehhez hasonló dolgokat, akkor utána jön egy ilyen magyarázat arról, hogy miért nem definiáljuk az alapfogalmakat, azért nem, és ez teljesen normális ugye, lenne, mert hát ezeket mindenki ismeri. Annak ellenére, hogy ezt megállapítja, ezek után elkezdi definiálni a teret és az időt, mégiscsak. De nem a főszövegben, hanem csak a magyarázatban. És érdekes az, hogy a magyarázatban található, úgy tűnik mellékesnek szánt, vagy ha úgy teszik, spekulatívnak szánt megjegyzések, ugyanúgy hatalomra jutnak, mint a fő részekben található szövegek. Tehát igenis, Newton után a teret és időt úgy képzelik el, ugye kivéve Leibniz, tehát ugye az örök ellenkező, úgy képzelik el, ahogy Newton elképzelte, tehát ettől kezdve beszélnek komolyan abszolút térről, abszolút időről, abszolút mozgásról. Mert Newton ezekről beszél. Tudja, hogy ezek nem mérhetőek, de azt mondja, hogy muszáj feltételezni őket, és végül is az abszolút mozgásról azt állítja, hogy ő azt megtudja, ugye a vödör kísérlet segítség, hogy ő azt meg tudja állapítani, hogy valami abszolút mozgás, vagy nem abszolút mozgás. Tehát ezek is épp úgy hatalomra jutnak, mint az egyéb definíciói. Ezek a definíciók egyébként egészen a 19. század utolsó harmadáig élnek, akkor jön Ernst Mach, és veszi kritika alá az egészet, és mutatja meg, hogy ezek a definíciók körbenforgóak, vagy értelmetlenek, vagy valami ilyesmi baj van velük. De egészen addig ezeket komolyan vették, és követték. A definíciók után jönnek az axiómák. Tehát minden rendes axiómarendszer ugye így néz ki, csak éppen Newtonig nem túl sok ilyen axiómarendszer volt. Tehát volt a geometria axióma rendszere, és ezen kívül Archimédész tett egy kísérletet a statika axiomatizálására, de az valójában nem nagyon sikerült, iszonyatos mennyiségű axiomája volt, tehát lényegében minden tételt axiomának mondott ki, tehát nem tudott bizonyítani, és nem volt igazán használható. Ptolemaiosz vagy Kopernikusz rendszere szintén nem tekinthető igazán axiomatikusnak. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt, hogy megjelent egy igazi axiomatikusnak látszó rendszer. Szóval ez megint magával ragadta az embereket, megpróbálta mindenki utánozni, még Spinoza is az etikáját, more geometrico, tehát axiomarendszer szerűen próbálja megírni. Lenyűgözte az embereket az, hogy ez axiomatikusan van tárgyalva. Az axiomák után, ugye, amik nagyjából ismertek, bár ugye hozzá kell tennem, hogy nincsenek képletek az axiomák felsorolásakor, tehát ezek megfogalmazott, mondatban megfogalmazott axiomák, és nem képletekben megfogalmazott axiomák. Ezek után jönnek a különböző levezetett tételek, segédtételek, stb. Korolláriumok, lényegében az első kötet ennek a, tehát az első könyv, ahogy ők hívják annak idején, az ennek a bevezetésével van. Egy dolgot még kell még hozzátenni, a matematikája a dolognak, a bizonyítások geometriaiak. Tehát amivel Newton az eredményekhez eljutott, az a saját maga által kialakított fluxiós módszer, vagyis a differenciális integrál számítás. Ezt azonban rajta és Leibnizen kívül, akivel ugye éppen torokátharapos játékot játszott az elsőség eldöntésért. Senki nem ismerte. Csak a Principia a harmadik kiadásának függelékeként jelennek meg a korai fluxiós módszerről szóló írásai. Tehát ezeket senki nem ismeri, tehát nem írhatta meg úgy a Principiát, hogy abban ezt a módszert használja. Nem, visszatér a geometriai módszerhöz. Tehát geometriai bizonyítások vannak. Tehát amikor bizonyítja végül azt, hogy ellipszis pályán keringenek a bolygók, akkor azt tessék elképzelni, hogy ez úgy van bizonyítva, hogy szépen lerajzolja a pályát, és azt mondja, hogy menjen a bolygó errefelé, A gravitáció húzza őt be errefelé, aztán megint menjen errefelé, a gravitáció megint húzza be errefelé, és akkor számolja, hogy az mennyit húz be rajta, és így, és akkor kisebbítsük meg majd a háromszögeket. Tehát így számolja ki, hogy mi a pálya. Geometriai módon bizonyítja be, hogy a pálya lehet kör, vagy ellipszis, vagy ilyesmi. És ezt mindenki érti. Tehát ezt a kortársak értik, mert a geometriát azt tudják. Tehát ezért is jó, hogy újra kellett írnia, vagy újra kellett gondolni a dolgot, mert ezáltal érthetővé vált. Tehát még így se értette mindenki, de azért jó sokan képesek voltak felfogni, hogy miről van szó. És akkor a második könyv az lényegében a közegellenállásos mozgásról szól, a harmadik könyv pedig szintén megjelent magyarul, illetve egy előző változat, nem ami végül a principiában megjelent, a Világrendszere címmel. Ebben van a teljes bolygórendszer, árapály, üstökös, tehát minden ilyesminek a leírása a gravitációs törvénnyel együtt. Tehát az mondjuk, hogy a csillagászati része a dolognak. Na most ez példaadó volt az égi és földi fizika egyesítése szempontjából, az axiomatikus rendszer szempontjából, a mögötte lévő kutatási módszer szempontjából, mert ez azért kiderült, hogy végül is itt arról van szó, hogy egy modellt készítünk a valóságról, és azt addig finomítjuk, amíg a megegyezést kielégítőnek nem tartjuk. Tehát amit ő először csinált, azok, tehát először egészen vad dolgokat gondolt. Ugye ez ismert például, hogy ugye a hold mozgását próbálta meg annak idején először tárgyalni, és hogy ott bizonyos rossz eredményekre jutott, többek között mérési problémák miatt, meg nem tudom mi miatt. De hát akkor, amikor még nem gondolkozott el a dolgon, és aki így ránézett arra, hogy mit csinál a Föld egy testtel, akkor azt gondolta, hogy például spirális pályán esnek a testek, és nem ellipszis. Ha kiürítenénk a Földöt, és a középpontjában képzelnénk el a teljes tömeget, stb. Tehát ilyen dolgokon gondolkozott, ami, és fokozatosan eljutott ugye a tömegpontoktól a kiterjedt testekig, a forgótestekig, stb. Tehát egy egyre bonyolultabb modellt képzelt el egészen addig, míg ez eléggé bonyolult nem volt addig, arra, hogy megfelelő eredményeket adjon. Tehát ezek azok az eredmények, amelyek a kortársakat rendkívül módon lenyűgözték, és amelyek miatt ez az egész követésre méltó volt, és ráadásul összhangban volt igazából a kor világképével, azt mint egy megerősítette. A Leibniz azért szenvedett vereséget az összes vitában, mert Newton annak ellenére, hogy egy ilyen látszólag elvonult, barátságtalan, gonosz ember volt, mert gonosz az nem is biztos, együtt élt a korával. Tehát ő azért mégis benne volt ebben a korban, és az a kép, amit ő alkot, az nagyon is megfelel a kor képének. A Leibniz ellenben egy sokkal filozófikusabb, sokkal elmondtabb, és a tömegek számára hozzáférhetetlenebb dolgot állított elő. Most nem azt akarom állítani, hogy Newton tömegek olvasták, bár a newtonianizmus elterjedésében óriási jelentősége volt annak, hogy később hozzáférhetővé tették az emberek nagy tömege számára is valamilyen értelemben. Tehát ugye Voltaire volt az, aki ugye megérkezett Londonba, büszkén megállapítja 5 perc alatt, hogy ő többet tud az egészről, mint bárki más, mert rögtön kiderítette az unokahúg ügyet, meg nem tudom én mindent, hogy miért nevezték ki, hova Newton, stb. De rendkívül módon tetszik neki a dolog, és azonnal elkezdi fordítatni, hát ugye a barátnőjével, franciára, hogy megjelenhessen, és akkor megjelenik franciául, és terjeszti az egészet, és ugye az egész műnek a szemlélete, az bekerül az enciklopédiába, ugye, D'Alembert és Diderot révén, tehát mindenki, aki az enciklopédiát olvassa, és nem azt olvassa, amit nekünk tanítottak róla annak idején, ugye a társadalomtudományi részeket, hanem a természettudományi címszavakat, azt tulajdonképpen Newtont olvassa. Tehát azt továbbítja valami. Na de olyan könyvek megjelentek, hogy Newtonianism for ladies, vagy valami ilyesmi. Tehát ez ami ma is nagyon divatos, ugye, hogy mit tudom, szakácskönyv férfiaknak, vagy mit tudsz az autóról nőknek, vagy nem tudom én micsoda. Akkor is volt ilyen, tehát megjelent ilyen, hogy a newtonianizmus nőknek, egyébként főleg az optikai ügyekkel foglalkozott, de nem csak azzal. És ez egy népszerű olvasmány volt, amit minden rendes ember el tudott olvasni. Tehát ezen a módon is terjedt a dolog. De a tudósok maguk tényleg azonnal lecsaptak rá, és nem. Na most hát volt egy-két olyan dolog, ami ugye nem teljesen Newton szándékai szerint való volt ebben. Az egyik érdekes ügy, ami Leibniznél sokkal jobban megvan, hát ugye Leibniznél relatív téridő van, és így tovább, tehát egy más dolog. De hát például Leibniz akart csinálni egy mechanikát, vagy hát csinált is egy mechanikát, kifejezetten az energia megmaradásra alapozva. Tehát itt természetesen a helyzeti és a mozgási energia megmaradásáról van szó. Tehát Leibniz kifejezetten azzal operál, hogy ha lejtünk egy testet, akkor annak valamilyen mozgási energiája van, és mekkora lesz akkor, hogyha kétszer akkora testet ejtünk le, mert hogy akkor az elvileg fel tudná emelni két ilyet, és akkor kiszámolja, és szépen kijön neki az eleven erő, vagyis az energia megmaradása, ami Newtonnál nincs. De a principiában nincs ilyen. Na most nem véletlenül nincsen ilyen, azért nincs ilyen, mert Newton nem hisz benne. Tehát azt gondolja, hogy az energia nem marad meg, mert az mindig elvész valahol. Tehát ő természetesen igaza van, az energia elvész. És amikor Leibniz számolgat és gondolkodik ezen, akkor ideális állapotokat feltételez mindig. Leibniz számára minden a tudósnak a mérőeszköze, a tudósnak a kísérleti berendezése, ami valójában nem csinálunk meg. Tehát nem ejtegetett ő golyókat, hogy megnézze, hogy hányat emel fel, ha kétszer akkora, hanem ezek számára ideális gondolatkísérletek voltak. És így persze könnyen kijön az energia megmaradása. Próbáljuk tényleg megcsinálni. Akkor ugye nem jön ki. Na most Newtonnak nem jön ki. Tehát ő azt mondja, hogy az energia nem marad meg. Mert mindig elvész. És ez a sokkal közelebb áll egy gyakorlatilag megvalósítható, egy órásmester által megépített világegyetemhöz. Mert hát Newton, amikor megkérdezik tőle, ugye, hogy most akkor mi köze ennek a jó Istenhöz, akkor azt válaszolja, hogy hát sok. Mert ezt az egészet ő csinálta, rendkívül célszerűen, és ugye ilyen érvei vannak, hogy miért jó az, hogy a nap van a középen, és az világít, stb. Meg ugye a hold milyen jó, hogy az itt van. Tehát a szokásos teleológiai, tehát célszerűségi érvek, melyek bizonyítják, hogy ez a világ teremtett. És akkor azt is gondolja, hogy Isten nem csak megteremtette a világot, elindította, ezzel kapcsolatban egyébként olyanokat ír, hogy ugye Istennek kell rendelkeznie azzal a geometriai tudással, stb. Tulajdonképpen ismernie kell a Newton törvényeket, stb. Tehát ugye úgy kell megteremteni a világot, hogy az... Tehát neki pontosan tudnia kellett, hogy melyik bolygóba mekkorát kell belerugni, hogy azon a pályán mozogjon. De nem csak az van, hogy elindította ezt a világot, hanem az is van, hogy fenn is tartja. Tehát ő pótolja az energiát. Azt gondolja Newton, hogy például a bolygó mozgás az nem tartana fenn egy stabil naprendszert, mert a bolygók valamilyen közegben surlódnak, tehát ott lehet valami, és akkor surlódnak, és emiatt a naprendszer nem lenne stabil, és Isten az, aki megteremti a stabilitást. Tehát aki pótolja az energiát. Tehát mi nem számolhatunk azzal, hogy megmarad az energia, mert nem marad meg. Csak Isten alkalmanként közbelép. Hogy az alkalom az milyen, az ugye nem mindig derül ki világosan. Általában azt feltételezik, hogy valami olyan kép volt benne, vagy hát legalábbis ilyenekről ír, ezen is összevész Leibnizzel, hogy a tér és az idő az Isten érzékszervei, ezen keresztül Isten az egész világot állandóan érzékeli, és tulajdonképpen mindig mindenütt aktívan jelen van. Tehát minden, a világ minden pontjában mindig. Ugye Leibniz epés megjegyzéseket tesz erre, hogy mit tudom én, mi szüksége lenne Istennek érzékszervekre ahhoz, hogy mindent tudjon, és stb. Ami hát egy érdekes teológiai kérdés, de mondjuk a fizikában nem játszik bele, de ezen keresztül érzékelhető, hogy Newton egyrészt milyen volt, másrészt, hogy miért állt közelebb a kor embereihöz, miért inkább fogadják el, mint Leibnizet, aki náluk egy sokkal elvontabb szinten gondolkodott. Most hát, ha már ugye teológiai kérdéseknél tartok, akkor talán itt fejezném be, hogy ez a newtoni rendszer, ez kiválónak bizonyul a fizikában, kiragadják belőle mindazt, ami a fizikára jó, és ebből lesz az új tudomány, és minden más leválasztanak róla. És ez a fejlődésnek az útja igazából. Tehát akik követik Newtont, nem követik egy idő múlva az alkímiai munkásságát, amit amúgy se hozott nyilvánosságra, tehát könnyű nem követni, de azért azt lehet tudni, hogy dolgozott. De nem. Ez a fajta módszer úgy tűnik, ami Newton szerint is különbözik az alkimista módszer és ez a módszer. És miután ez a módszer ennyire eredményesnek bizonyult, dobják az alkimiát és az okkult mennyiségeket és minden egyebet. És a későbbiekben még a teológiai hivatkozásokat is teljesen dobják, tehát Newton szándékaival teljes ellentétben, aki azt állította a Bentleyhez írt levelekben, hogy az ő rendszere az tulajdonképpen felhasználható annak bizonyítására, hogy ezt a világot Isten teremtette és alkalma, és tartja fenn, és tartja állandó mozgásban, stb. Ennek ellenére pontosan a fizikai része a dolognak az arra alkalmas, hogy létrejöjjön egy az ateizmus felé mutató megoldássereg. Tehát ugye egyrészt létrejön a deizmus, ami azt állítja, hogy Isten megteremtette a világot, de a továbbiakban nincs rá szükség. Mert az a Newton törvények alapján mozog és kész. És a későbbiekben megjelenik az ateizmus, ami arra hivatkozik, hogy egyáltalán nincs szükség Istenre, még arra sem, hogy megteremtse a világot, tehát Kant, és aztán Laplace, tehát Kant filozófikusabb módon, Laplace matematikusabb módon, a newtoni törvényekből levezetik a naprendszer keletkezését. Tehát azt mondják, hogy szó nincs arról, hogy Istenre szükség lenne ahhoz, hogy itt elhelyezzünk egy napot és körbe rúgdossuk a bolygókat. Ez a dolog megy magától. És pont a newtoni törvények alapján megy magától. Tehát a Kant egy iszonyú hosszú címet ad az írásának, de ez a címnek a lényege, hogy az ég természettörténete a newtoni törvényekből levezetve. És azt írja, hogy a naprendszer az valami ősi ködből alakult ki, és azt meg lehet magyarázni, hogy miért pont így, és a bolygók miért pont így mozognak, és ehhez semmi nem kell. Ugyanakkor, amikor ezt Laplace elmagyarázza Napóleonnak, ugye akkor Napóleon állítólag megkérdezi, hogy mi a teremtő szerepe ebben a képben, amit itt most uraságot felvázolt, és erre Laplace azt válaszolja, hogy arra a hipotézise nem volt szükségem, hogy ezt a világot megteremtették. Tehát az ateizmus is kijön ebből a dologból, és a tiszta fizikai tudomány, és aztán annak nyomán az egész modern tudomány, anélkül, hogy állandó kapcsolatban lenne a teológiai meggondolásokkal. Jó, hát köszönöm szépen, akkor mára ennyit.
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Szegedi Péter előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A tudományos gondolkodás története. A klasszikus mechanika kialakulása. Newton. A felvétel 2004 őszi félévében készült.